Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptom Baráti Társaság műsorát a fáraók földjén hallják, ezen belül ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkezünk, amelyikben az új birodalom kezdeti időszakának a művészetéről lesz szó. Egész pontosan Kamózéről beszéltünk a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az ő korabeli művészetnek az egyik emlékét emelnénk ki, egy hajót, amelyik aranyból készült, ezüst figurák vannak rajta, és amelyiken Kamózé kartusa található, és ezt egyébként Auguste Mariette Akhotep királynőnek a sírjában találta, azokkal a tárgyakkal együtt, amikről a korábbiakban szó volt, beleértve azt a csodálatosan szép három légyből álló nyakláncot, illetőleg az uzeh gallért, aminek csak a darabjai kerültek elő, de feltehetően nem csak gallér darabok voltak, hanem az övnek is a részét alkotta.
Ha már Kamószé hajójáról beszélünk, erről a csodálatosan szép műalkotásról, azért majd úgy egy kicsit később hajózásról, az ókori hajózásról is jó lenne néhány szót ejteni.
Rendben. Mielőtt viszont elkezdjük, a társaságnak a híreiről is néhány szót ejtünk, mert hogy ez a hónap, ez nagyon izgalmasan alakul a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság életében, ugyanis egy egyiptomi napot szervezünk, pontosabban egy délután lesz, Török Bálinton február 27-én, amelyiknek a során előadások lesznek az ókori egyiptomiak mindennapi életéről, a mai egyiptomiak életéről és szokásairól, fotókiállítás fog nyílni Antal Péternek az egyiptomi fényképeiből, ezután lesz zene és tánc, egész pontosan bemutatjuk a mai egyiptomi zenének a hangszereit, bemutatunk mai egyiptomi táncokat, a Kalifa együttesnek a segítségével nézhetjük meg, élhetjük át ezeket, majd pedig szintén az ő segítségükkel lesz egy táncház, és ebben ki is lehet próbálni mindazokat a mozdulatokat, amiket az egyiptomi a mai táncokban, például lakodalmak alkalmával ellejtenek.
De... bocsáss meg, csak nem a hastáncra gondolsz?
Nem csak hastánc, de az is, igen.
Na, mert hogy a rend kedvéért a hastáncot, azt nem csak lányok táncolják, hanem fiúk is. Tehát ha az ifjúság úgy gondolja, hogy belelendül, akkor mind a két nem nyugodtan táncolhatja.
Viszont ugye a magyar táncban a botos tánc, az a fiúk tánca. No, Egyiptomban a női táncnak is van olyan része, amit bottal járnak a lányok. Úgyhogy más jellege ez a tánc, mint a mi táncaink. Minden esetre, amit még feltétlenül fontos elmondani, hogy azért közben még ezeket az élvezeteket lehet csemegézni, az alatt az embereknek a gyomrát is lehet majd tölteni, ugyanis az egyiptomi nagykövetség jóvoltából valódi, igazi egyiptomi, mai egyiptomi ételeket lehet fogyasztani. Mindenki, aki eljön, megkóstolhatja ezeket, és lesz közben, hogy a kezünket is tudjuk használni, akik szeretnének közben alkotni, festhetnek, vagy pedig pecsételőt készíthetnek a saját nevük hieroglifájával, mert folyamatosan egész idő alatt lesz ilyen kézműves foglalkozás, és persze még, hogy minél több mindent lehessen haza is vinni, ne csak fejben emlékeket, ezért lehet majd vásárolni egyiptomi stílusú, modern, mai ékszereket, fajansz jellegű, tehát úgy, amik az egyiptomi fajanszokat utánozzák, és lehet vásárolni majd könyveket is a Mimi Csodaklubnak a jóvoltából. És még mindezek között, hogy amikor egy kis pihenőt tartanak a résztvevők, pihenésképpen egy egyiptomi történetet is megismerhetnek, egy ókori egyiptomi történetet, a napszemlány történetét, amiből a társaságunknak néhány jeles tagja és ismerőseik videoklipet készítettek, és a videoklipeknek az alapjául pedig a rajzokat ki a gyermekek készítették, volt ugyanis egy rajzpályázatunk, a napszemlány történetét kellett illusztrálni, és ennek a rajzpályázatnak a rajzai kerültek be ilyen formában ebbe a videoklipbe. Tehát nagyon sok minden várja mindazokat, akik eljönnek. Török Bálinti Művelődési Házban lesz, a Munkácsy Mihály Művelődési Házban, amelyik Budapestről a BKV-vel közelíthető meg. Tehát nem okoz különösebb nehézséget, a Kosztolányi Dezső téren lehet felszállni arra a buszra, amelyik mindjárt a Művelődési Ház előtt áll meg.
Ez a Sasadi úti vonalon.
Tehát ebben a hónapban a közgyűlésen kívül ez lesz a nagy esemény, a közgyűlésre pedig a tagjainkat várjuk nagy szeretettel minél nagyobb számban, hiszen ebben fogjuk az idei programunkat megbeszélni, előadásokat és egyéb programjainkat, viszont ehhez javaslatokat, és itt elsősorban a kontaktrádiós műsorainknak a témáira gondolok, szívesen fogadunk kedves hallgatóinktól is, tehát a kontaktrádió telefonján is nyugodtan lehet hívni minket, illetőleg az e-mail, kontaktrádiónak az e-mail címén is várjuk a hallgatóinknak a kívánság listáját, amit a kontaktrádió honlapján keresztül tudnak megtalálni, tehát a www.kontaktradio.hu erre a honlapra, hogyha rálépnek, akkor valamennyi adatot megtalálhatják itt. Azt hiszem, mindent elmondtunk, ugye, Anna, a híreink közül?
Igen, azt hiszem, a hírekkel most már tisztában vagyunk. Azért hozzátenném még, hogy azon a bizonyos februári 22-i gyűlésen nem csak a csodálatos eredményeinkről, valamint jövendő terveinkről esik szó, hanem a pénzügyi helyzetünkről is, és ilyenkor szoktam én gyászba borulni.
Ja, az 1%-ot természetesen szívesen várjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján elolvasható az adószámunk, illetőleg hát az előző évi beszámoló is rajta van, és sok minden egyéb, úgyhogy a 3W után a MEPT, mint Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a rövidítése.hu címen bárki megtalálhatja. És ott megtalálhatja még a pályázatunkat is, az irodalmi pályázatot. Még néhány napig lehet beküldeni verseket erre a pályázatra. Ennek a pályázatnak az eredményhirdetése pedig márciusban lesz, amikor a fotókiállítás, fényképkiállítás, amit Andal Péternek a fényképeiből rendezünk Török Bálinton, véget ér, és a kiállítás zárásával egy időben még egy kimit tud is lesz, amire a Török Bálinti Művelődési Házban lehet jelentkezni. Most már tényleg azt hiszem mindent elmondtunk.
Azt hiszem, igen. Már az én financiális lelkem még mindig fáj, mert elfelejtettük közölni, hogyha valaki véletlenül belépne hozzánk, és úgy érezné, hogy végignéz egy tartalmas előadást, iszik egy teát, beszélget egy keveset, ez havi 200 forintba kerül, amit egyben, miután 10 hónapig, tehát nyári szünetek vannak, tehát egyben 2000 forint ban fizetjük ki. Vagy az elején, vagy a végén, szóval nem ragaszkodunk ahhoz, hogy most rögtön, aki belép, akkor hajrá rögtön, de az év folyamán.
Tehát akkor pontosítsuk, a társaságnak az éves tagdíja,
igen,
az 2000 forint.
Így van, pontosan.
És ezért sok mindent lehet kapni, többek között ezeket az előadásokat is.
Meg teját és kávét is.
No, tehát akkor most már visszatérve a mai adásunknak a témájára, tehát Kámoszéról van szó, Kámosze fáraónak az egyik emlékéről, aki ugye a 17. dinasztiának az utolsó uralkodója, abban az időszakban élt, a Krisztus előtti 16. században, amikor Egyiptom két felé szakadt, olyan formában, hogy az északi területen idegenek, hikszoszok uralkodtak, a déli területen, Théba központjával pedig az egyiptomiak. Az Egyiptomtól még délebbre levő területen, tehát Núbia területén, ott pedig a núbiaiak önálló államot alakítottak Meroé központtal. Tehát ebben az időszakban járunk, és ebben az időszakban Kamoszénak egy nagyon fontos szerepe volt az egyiptomi történelemben, egy nagyon fontos láncszem volt az ország egyesítésében, mert nem tudjuk, hogy Szekenenrétával milyen kapcsolatban, rokonsági kapcsolatban állt, egyes feltételezések szerint a fia volt, mások szerint nem a fia volt, csak egy tábornok volt abban az időben, akit mivel, hogy háborúban állt az ország, átmenetileg az ország élére állítottak, tehát vannak ilyen viták az ő személyével kapcsolatban. Tény viszont, hogy uralkodott Egyiptomban, az utóbbi időkben az is kiderült, hogy az uralkodásának a végén legalábbis társuralkodónak vette maga mellé, vagy együtt uralkodott első Jahmesz fáraóval, aki utána a 18. dinasztia megalapítójaként a 18. dinasztia első fáraója lett, és akiről viszont biztosan tudjuk, hogy Szekenenrétának a fia volt.
Most ezekre, mint már említettük elmúlt alkalmakkor is, hogy az egyiptomi fáraók, illetve uralkodó társak között ezek a családi viszonyok meglehetősen zűrösek, mert van, amikor a papának a fia az tulajdonképpen az ő öccse is egyben, vagy a felesége az az ő lánya, de lehet a nővére is, úgyhogy ezért nem lehet pontosan megállapítani ezeket a családi viszonyokat.
Részben ezért, konkrétan ebben az esetben Szekenenrétának a felesége Ahhotep királynő volt, Jahmesznak az édesanyja, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mind a ketten Tetiserinek az előző uralkodónak a gyermekei voltak, tehát testvérek is voltak.
Ez a néni kapta azt a három...
Ahhotep, igen, vagy Ahhotep.
A három legyet.
Tehát egyrészt a rokonsági viszonyok nagyon bonyolultak voltak, a több feleség miatt is többek között, meg a családon belüli, hangsúlyozom, hogy ez a királyi házon belül volt jellemző, tehát az általános egyiptomi szokásokra nem volt jellemző a családon belüli házasság a fáraók korában. Emiatt részben pedig a források hiánya miatt. Kamoszének a sírja ismeretlen, a koporsóját megtalálták, de amikor megtalálták, akkor nem tudták, hogy ő van benne, mert hogy minden valószínűség szerint az eredeti koporsóját még az ókorban, feltehetőleg a Ramesszida kor végén, vagy a 21. dinasztia kezdeti időszakában, akkoriban pusztult el, kifosztották minden valószínűség szerint, hiszen nem saját sírjában volt, hanem a Dér-el-Bahri rejtekhelyre került, ahol összegyűjtötték a 21. dinasztia Amon papsága a korábbi királyoknak, 18-19-20. Dinasztia uralkodóinak a múmiáit, koporsóit. Újra tekerték a múmiákat, mert kifosztva találták őket, tehát ennek következtében biztos, hogy az ő eredeti temetkezése is valamilyen módon megsérült, bár hozzá kell tenni, hogy az utóbbi időszakban egyre valószínűbbnek tűnik, hogy voltak olyan királysírok, újbirodalmi királysírok, amik nem egyes tolvajoknak estek áldozatul, hanem hivatalosan az akkori vezető Amon papság használta kincstárként. Tehát ők vettek el belőle, hogy az államot fönn tudják tartani.
Meg saját magukat.
Úgyhogy nem tudjuk, hogy konkrétan mi történt az ősírjával. Azt tudjuk, hogy a holtteste fennmaradt, de mivel nem tudták, hogy ő ilyen fontos személy, mert azon a koporson, amin a neve olvasható, nincsen kartusban a neve, és 1858-ban került elő, egyszerűen kidobták a mumiát, nem maradt fenn, tehát nem tudunk róla semmi természettudományos módszerekkel pontosabban megállapítható dolgot, mert ha megmaradt volna, például a rokonsági kapcsolatot esetleg más mumiákkal összehasonlítva meg lehetne állapítani.
Nem tudom, most olvastam valami olyasmit, hogy a mamája mellett találták meg, de hát ez humbug is lehet, de az az érzésem, hogy annyit beszéltünk már erről a drága szép emberről, hogy egy kis zenével felfrissíthetnénk magunkat.
Jó, akkor hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk akkor azzal, hogy ki volt Camosse, és milyen emlékei maradtak meg.
ومين شاف اللي انا شفته ومين انسى اللي قاسيته وفيت بالعهد وحفظته وغيري خان وحبيته وفيت بالعهد وحفظته وغيري خان وحبيته سافرت بلاد وشوفت بلاد سافرت بلاد وشوفت بلاد ومن عاشق صبرني ومن عاشق صبرني ده من عاشق صبرني ومن عاشق صبرني غريب غريب مكنش الود يا حبايب حيظلم حبكم حالي وكان عشمي وانا غايب تصونوا عهدنا الغالي ما كانش الود يا حبايب حيظلم حبكم حالي وكان عشمي وانا غايب تصون وعندنا الغالي مليت بالدمع كاساتي رويت منها زهور حبي مليت بالدمع كاساتي رويت منها زهور حبي وغنى الطير بغاهاتي وردد لحن الهال وغنى الطير بغاهاتي وردد لحن سواح مساوي صباح مشيت سواح مساوي صباح أدور علي راح مني أدور علي راح مني أدور علي راح مني أدور علي راح مني
كدش هاغاتوين Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják a Kontakt Rádióban a Fáraok földjén, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és Kamoszénak a hajójáról van szó, tehát Kamoze a Hükszosz kiűzésben jelentős fáraó, akinek a sírja minden valószínűség szerint Ra-Abul el-Negában volt, Tébának ezen a részén, ahol 1858-ban August Mariette emberei folytattak ásatást, ugyanis az az érdekes dolog történt, mint a 19. században máskor is, hogy neves európai uralkodó házból érkezett Egyiptomba látogató, harmadik Napóleonnak az unoka öccse, útja volt pontosabban tervbe véve, és jó szokás szerint Mohamed Ali úgy döntött, hogy az fiatal ember utazása során nagyon sok érdekességet fog majd találni Egyiptomban, új régészeti leletek felbukkanását fogja felfedezni. Ő fog először látni új leleteket napfényre kerülni, és ezt természetesen elő kellett készíteni. Ezért Mariettet megbízta, hogy több helyen is folytasson kutatásokat, hogy majd ha odaér a fiatal ember útja során, akkor ott a feltárás közben éppen láthassa, amint felszínre kerülnek jelentős leletek. No, ennek a során Tébában is körülnéztek, és találtak egy sírt, amiben érdekes dolgok voltak, és ezért Mariette úgy gondolta, hogy ez is egyike lehet majd azoknak a tárgyaknak, amiket bemutatnak. Ezek között volt tehát az a sír, amiben előkerültek Kamosze kori emlékek is, és itt került elő ez a bizonyos hajó. Tehát a hajó, amit itt mutatunk, kedves hallgatóinknak, hogyha véletlenül van olyan hallgató, aki nézi is az interneten keresztül, a Kairói Múzeumban található, nem is egy hajó tulajdonképpen, hanem kettő, és ott van mellette az a bizonyos három legyes nyaklánc is, amiről a múltkoriban beszéltünk. Tehát egy dobozkában volt bent ez a hajó, és a doboz fölött volt az ezüstből készült kis hajó. Az aranyhajónknak az érdekessége nem csak az, hogy aranyból volt, és ezüst figurák vannak benne, pontosabban az evezősök ezüstből vannak, és három fontos figura pedig aranyból készült, a legelől levő fontos figuránk, aki aranyból készült, ő volt a kormányos, aki hátul a magaslaton állt, és onnan irányította a hajót, az a kapitány, és középen egy ülő személyt látunk, nyilván ő az az utas, akit ez a csodálatos hajó szállított, és mivel sírban került elő ez a hajó, minden bizonnyal egy olyan hajót ábrázol, amelyikben a sír tulajdonosa utazott, és a túlvilági utazás az Abidoszba történt, természetesen hajóval, ahol Oziriszt látogatta meg a megholt, akivel aztán később egyé válva, azonosulva örök életet nyerhetett. Tehát egyértelműen ez egy votív, vagyis fogadalmi hajó, a túlvilági élet biztosítása céljából, és ezért is kerülhetett a sírba. A hajó jól mutatja, hogy hát többféle hajó típus volt Egyiptomban. Ez egy olyan típus volt, amit eredetileg nádból készítettek, és részben kötözték, részben pedig viasszal tették vízhatlanná. És azt is lehet látni, hogy ez a hajó, ez nem egyszerűen egy hajó, hanem rá van helyezve egy kis szekérre, mégpedig 4 küllős kerekekkel ellátott szekérre, és ezen keresztül lehetett a szárazföldön szállítani, tehát így lehetett vinni.
Akik a római parton jártak már csónakházakban, mondjuk nem ekkora kerekeket, de hasonló, láthatták, hogy hasonló szisztémával kerülnek a csónakok bele a Dunába.
No, tehát ezekkel a kerekekkel kapcsolatban még azt is érdemes megjegyezni, hogy később 5 küllősek az egyiptomi kerekek, tehát ez az első kerekek valamelyike, és nem véletlenül, mert a szekér az a hikszoszokkal került Egyiptomba, ázsiai eredetű volt, és az egyiptomiak fejlesztették tovább 5 küllőssé, úgy érezvén, hogy így biztonságosabb. A szekeret egyébként nem úgy használták, mint ahogy azt mi használjuk, tehát használtuk mondjuk teher szállítására, hanem harci szekérnek használták, és kicsik is voltak.
Bocsáss meg, még a hükszoszok kivizése táján a nem egészen olyanok voltak azért ezek a harci szekerek, mint később, ahogy praktikusan átalakították harci szekérnek, egy kicsikét olyan hintó formájúak voltak, tehát egyrészt lehetett kényelmesen utazni benne, másrészt lehetett harcolni benne, de nem ugyanazzal a lendülettel, mint ahogy mondjuk II. Ramszesz ott a szekéren haigálta a dárdákat és püfölte az ellenséget, szóval azért ez még egy kicsikét kényelmesebb volt.
Az első szekerek azok 3 személyesek voltak, tehát eleve ezért is nagyobbnak kellett lenniük, és Egyiptomban is többféle szekeret készítettek. Azt tudjuk, hogy 3. Thotmesznek az egyik újítása volt például az, hogy a szekerek elé ökröket fogtak be, és teherszállításra is használt ezeket a szekereket. Egész konkrétan olyan hajókat is szállított rajtuk, amikkel aztán az Eufráteszen át tudott kelni. Tehát a hadseregnek, az egyiptomi hadseregnek mindig volt egy hajós részlege. Ez a hajós részleg, ez hol, tehát a jelentősége az változó volt. Az ázsiai hadjárat során fontossá vált, hogy a folyón ott is át tudjanak kelni, ne legyen ez áthághatatlan akadály, vagy hosszú késedelmet okozó akadály, és pontosan azért, mert ilyen célokra vitték, papirushajókat használt a hadsereg, mert azok könnyen szállíthatóak voltak, nem voltak nehezek.
Ez eleinte volt csak, később, amikor már innen-onnan, amonnan hozzájutottak némi fához, miután az egyiptomi fák, tehát sem az akácia, sem a kedvencünk a szikomor, igen, mondom szinuhe, igen, sem a szikomor nem alkalmas hajóépítésre, és Egyiptomról nem lehet elmondani, hogy hatalmas fás erdőségekkel rendelkezik, tehát ezért használták ezt a bizonyos nád csónakot, de a későbbiekben, amikor már nagyobb hadsereget szállítottak, addigra már beszerezték a libanoni cédrust, meg a főniciai hajózáshoz alkalmas fákat,
hát velem van is ezért ment, tehát a nagy hajókat, azokat nem lehetett papíruszból készíteni, ez egyértelmű. Az ilyen kisebb hajókat, amikkel egy-egy átkelést kellett megoldani, azokat lehetett ilyen könnyen szállítható, könnyű hajókkal. Tengeri csatában, Medinet Habuban van tengeri csata ábrázolás, harmadik Ramszesz korában, amikor ugye meg kellett védeni Egyiptomot attól az özönlő tömegtől, amelyik el akarta árasztani, menekült tulajdonképpen Egyiptom területére, őket a szárazföldön is, és a tengeren is vissza kellett verni, és ott a tengeri csatában nagyon komoly nagy hajók voltak, és természetszerűleg ezek fából voltak.
Igen, ez az a bizonyos tengeri népek csatája időszámításunk előtt 1815-ben volt, ha jól emlékszem.
200.
Tessék?
1200.
Mondom, a számokkal azokkal én mindig lerajzolom magamnak, aztán úgyis mást fogok mondani. Na, itt az volt a lényeg, hogy a tengeri népek a Nílus deltájánál beözönlöttek, mert szabad területet láttak maguk előtt az ő könnyebb hajóikkal. Na most harmadik Ramszesz volt a fáraó ebben az időben, tehát úgy használták ki, hogy ezeket a könnyű kis hajókat, akármilyen nagy mennyiségben is jöttek ezekkel a nehezebb, nagyobb hajókkal, odaszorították a parthoz, ahonnan az egyiptomi íjászok szépen leszették a tömegeket. A tengeri népek azok általában nem íjjal, tehát nem nyilakkal harcoltak, hanem dárdákkal meg karddal. Na most egy ilyen csatában eleve elveszettnek érezhették magukat, hiszen belülről nyomták kifele, kívülről lőtték rájuk az íjakat, szóval nem volt kétséges a csatának a végeredménye.
Az egyiptomi taktika két oldalú volt. Az egyik az, hogy a szárazföldről, akit lehetett. Másrészt voltak hajó-hajó közötti csaták is. Meg voltak erősítve a hajóik. Az evezős részen amúgy is a hadihajókat megerősítették itt a palánk mentén, hogy védjék az evezősöket a becsapódó nyilaktól, mert ugye erre készültek az egyiptomiak föl, erre számítottak, hiszen náluk nagyon fontos, jelentős volt a hadászatban az íjászoknak a szerepe, úgyhogy az ellenségnél is feltételezték ezt a harcmodort. Másrészt viszont, amikor hajó-hajóval hűzdött, akkor viszont mintha szárazföldön harcoltak volna olyan módon. Tehát a másik taktika meg az volt, hogy annyira közel menni a hajóhoz, hogy át lehessen gyalogolni.
Mint a kalózok.
És így tudjanak egymással harcolni.
Hát azért, bocsánat, ez a taktika azért mondjuk Cézár és Kleopátra, Antonius és Kleopátra idejében nem vált be annyira, hiszen a...
Hát ott több probléma is volt, igen.
Így van. Na jó, térjünk vissza ezekhez a hajókhoz, amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy ezek a papirusz hajók a mai napig használatosak még Egyiptomban, csatornákon például használják, ahol úgy lökik magukat előre hosszú botokkal, vagy hát evezőkkel, ilyen hosszú evezőkkel. Tényleg, én is láttam ilyet.
És még egyet mondjuk el a papirusszhajókkal kapcsolatban, hogyha megnézzük az egyiptomi hajóknak az orránál, ahogy így visszafordul, ez az ornamentika annak tűnik a hajó tatjának, ez a papirusz virágra emlékeztető formája, ez nem véletlenül alakult ki, hiszen a papirusz rudakat ott kötötték össze, és hogy összekötötték, egy kicsit széjjel is állt, és ez ennek a stilizált formája alakult ki ilyen formában.
Na, ez volt a vékonyabb része a papirusznak, tehát a virágos része, a nehezebb része az középfája, a hajó törzsét alkotta.
Törzséhez került, igen. És még egy dolgot hát érdemes elmondani, hogy mint említettük, sokféle hajó volt. Tehát beszéltünk már hadihajóról, beszéltünk fogadalmi hajóról, de lehet beszélni arról is, hogy voltak olyan hajók, amik egyszerűen a csónakázás érdekében voltak, hogy élvezzék a vízi utazást, és ennek a vízi utazásnak az élvezete, ez nem az utazásban volt, hanem az volt a lényege, hogy ilyenkor lehetett halászni és madarászni, tehát több olyan jelenetünk van, ahol a hajón állva a sírnak a tulajdonosa egy lándzsával leszúr éppen egy halat, vagy eldobja ezt a bizonyos bumerángot, amit az egyiptomiak használtak, hogy a madarakat elejtse vele. Tehát voltak ilyen hajók is.
Bocsánat. Ha már itt tartunk, azért ne feledkezzünk meg arról a bizonyos hajóról, amikor a kedveszegett fáraó azt a, hogy is mondjam, tanácsot kapta az ő orvosától, hogy rakja tele a hajóját lenge öltözetű hajadonokkal, akik majd felvidítják őt, miközben eveznek és énekelnek.
Igen, ez volt az a bizonyos Snofru fáraó, aki a 4. dinasztia korában élt.
És milyen, miből volt annak a nőnek, hölgynek a fésűje? Valami zöld?
Türkizből.
Vagy türkizből?
Türkiz volt. Türkiz hajdísz volt, ami beleesett a fáraó palotájának a kertjében levő tóba, és ekkor jött a varázsló, akit hát oda hívtak természetesen, mert nagyon sírt a hárem hölgyeknek.
Nem, nagyon, nem csak nagyon
vezetője,
sírt. Nem csak az, emiatt, strike volt. Ez egy igazi strike volt.
Hát emiatt, mert sírt, abba hagyták az evezést a többiek. Nem mondta az ütemet, nem vezette a hajót, mert ugye az fontos, hogy evezősökről van szó. Bármilyen hajót, hogyha evezősök össze-vissza eveznek, akkor az nem fog rendesen haladni. Tehát az ütemet folyamatosan adni kell. Egyenletesen, egyszerre, határozottan mindenki számára hallhatóan. Ez a hölgy, aki a hajó orrában ült, aki a vezetőjük volt, adta az ütemet. Hát nem adta az ütemet, amikor beleesett a csodálatos hal formájú csatja a vízbe, hanem sírt. Mivel sírt, nem tudtak evezni a lányok, akiken egy háló volt az öltözet, és emiatt a hajó megállt. És a fáraó hiába mondta ennek a hölgynek, hogy miért nem eveznek, ő neki nagyon tetszik ez, folytassák. A hölgy csak azt mondta neki, hogy beesett a hajtűje a vízbe, és azért zokog. És fölajánlotta a fáraó, hogy kap egy másik ugyanolyan, de az nem volt neki jó. Neki az kellett, ami az ő hajában volt, és erre történt az, hogy a varázslót hívták, jött a varázsló, és meg is tette a maga részéről a megfelelő varázslatot, ketté választotta a vizet, egyik felét rárakta a másiknak a tetejére, és azt a felét, ahol beleesett a vízbe ez a bizonyos hajcsat, és akkor száraz lábbal le lehetett oda menni a tó medrébe, meg lehetett nézni, hogy hol van az a bizonyos hajcsat, meg is találták, és visszakapta a háremhölgy, és utána visszarakta a fáraó varázslója a vizet a helyére, és folytatódhatott a evezés.
És mindjárt jobb kedve lett a fáraónak.
No. Igen, tehát ilyen célból is voltak hajók, igen. És még egy nagyon fontos dolog, a hajókat teherszállításra használták, hiszen az egyiptomi közlekedésnél alapvető közlekedési eszköz volt a hajó, alapvető közlekedési utak voltak a folyók és a csatornák. Hogyha nehéz tárgyat kellett szállítani, akkor azt a legegyszerűbb volt hajón keresztül. Hatsepszutnak az obeliszkjeit ábrázolták is, amint a hajón szállították, és tudjuk, hogy ez a szokás ez nem új keletű volt, nem új birodalmi volt, hiszen a piramisoknak is azért van kikötője bent a sivatagban, mert odáig csatornát építették, hogy amilyen közel csak lehet, olyan közel rakják ki a partra a nagy köveket, mert vízen könnyű volt szállítani. Szárazon viszont sok embernek kemény munkája volt. Persze ez is egy külön foglalkozás volt, a kőhúzó, de hát azért kőhúzónak lenni az egy nagyon kemény munka volt, és nem lehetett határtalanul akármennyi embert erre ráállítani.
Azért én kiírtam magamnak azt, hogy mivel a legfőbb szállítási útvonal a Nílus volt, tehát egy olyan országban, amely az életét a Nílus két oldalán igen keskeny sávban éli csak, mert a többi sivatag, tehát mivel a Nílus volt a fő szállítási útvonal, az utazást egyetlen szóval, a hajózni szóval tudták kifejezni.
És itt többféle szó is volt, a Níluson fölfelé hajózni és lefelé, tehát az áramlás irányába, vagy azzal ellentétesen két külön szóval fejezték ki, mert alapvetően különbözött a közlekedés. Ugye, hogyha a sodrás irányjal, azonos irányba mentek, akkor a sodrás vitte, hogyha eveztek, az gyorsította a dolgokat. Azzal ellentétesen viszont csak evezve lehetett, és pedig nagyon keményen kellett evezni, hogy tudjanak haladni. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a Nílus sodrás azért nem túl gyors, elég lassan folyik a Nílus, tehát azért...
Hömpölyög.
Azért ez viszonylag egyszerűen megoldható volt.
Igen, egyébként a Nílusra az a jellemző, még itt visszatérve a Nílus kezdetére és végére, tehát a szudáni részen van az, hogy a lentről érkező fehér Nílus Kartumnál egyesül az Etiópia felől érkező kék Nílussal, ami viszont istentelenül gyors, az olyan gyors, mint a körösök. Aztán utána egyesülnek, és utána megint úgy ellanyhul, és olyan lomhán halad a tenger felé. Nem lenne jó most egy kis zenét hallgatni, mert egy kis tengeri zenét.
Tengeri zenét?
Na, nem mondtam tengeri lesz? Zenét? Jó, valami ilyen hajós éneket, vagy valami hasonló.
Hallgassunk egy kis zenét akkor. Egy kis egyiptomi, mai egyiptomi zenét.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraó Földjén című műsorát hallgatják. Eddigiekben Kamoszéról volt szó, Kamoszét mindig összecserélem Amenhotepen, nem tudom, én valahogy jobban ismerem Amenhotepet, úgyhogy Kamoszéról volt szó, és a Kamosze sírjában talált gyönyörű szép két kicsi hajó modellről, és ezzel kapcsolatban aztán elkezdtünk beszélgetni az egyiptomi hajózás történetéről, ami ugye az időszámításunk előtti 4.-5. évezredben kezdődött, amikor még csak egyszerű mezei papirusznát hajókat használtak, hiszen abban az időben még nem volt megfelelő technika. Attól függetlenül, hogy ezek a hajók kicsik voltak, és hát, hogy is mondjam, rövid életűek voltak, igen, nagy utakat tudtak bejárni. Hogy miért nem tudtak fahajót építeni, hát ezt emlékezni kell arra, hogy Egyiptomról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy fában gazdag ország.
Ennek ellenére biztos, hogy használták, de sokkal több volt a papírusz, sokkal egyszerűbb volt abból elkészíteni, és nagy mennyiségben azt használták.
Igen, de ez, ahogy is mondjam, ez már csak később. Később kerül, mert kezdetben még nem annyira voltak, tehát ugye a 4.-5. évezredben akkor még olyan kis, szóval eléggé elzárt volt. Nagyon egyszerű kis hajók voltak. Aztán a későbbiekben már elkezdődött ez fejlődni, és kétféle evezési mód volt. Az egyik evezési mód, amikor a hajósok két oldal, tehát az evezősök két oldalt ültek a hajó két oldalán, és úgy szépen a lapátot forgatták, illetve lapátoltak, akár csak a dunai hajósok. A másik pedig az úgynevezett gúzs evezés volt, amikor a hajó oldalára volt erősítve az evező, ebben az esetben viszont már állva hajóztak. Na most, illetve állva eveztek. Most az egyik oldalon volt a kormányos, a másik oldalon volt az, azt mondják, hogy hajókapitánya, de nem biztos, nem mindig a hajókapitánya volt, hanem az, aki megadta az ütemet ehhez a hajózáshoz. És mostanában is, hogyha ilyen történelmi filmet látunk vikingekről, vagy akár a rómaiakról, vagy egyebeket, akkor lehet látni, hogy ott áll egy derék marcona egyén, és a dobot veri különféle ritmusban, és ennek megfelelően halad előre a hajó. Na most visszatérve a hajózásra, tehát kezdetben használták ezeket a papírusz hajókat, amelyeknek a felső részük mind a két oldalon, tehát az elejükön és a végükön is, a felső részük az a könnyebb, a papírusz könnyebb végéből készült, az alsó részük pedig, hát az középen találkozott valahol, illetve hát egymásba lett csúsztatva. És ezekről a hajókról el lehet mondani, hogy könnyűek voltak, könnyen kezelhetőek voltak, és ugye azért a szélességük nem haladta meg az 5-6 métert, hosszúságukban viszont már találtak 20 méternél hosszabb hajót is. Aztán a későbbiekben, amikor már jobban megismerték a világot, tehát ellátogattak Amarra Fönícia fele, meg Amarra Líbia felé, tehát olyan területekre, ahonnan fát tudtak beszerezni, méghozzá jó minőségű fát, ugyanis az Egyiptomban található akác és szikomorfa erre a célra nem volt használható. Tehát amikor jó minőségű fát sikerült beszerezni, akkor került sor arra, hogy az eddig milyen lyukasnak tűnő hajókra fedélzetet is rátudtak. Tehát a közepén nem volt semmi, illetve oda rakták be az árut, vagy oda rakták be az utasokat, vagy a katonák, szóval mindegy, mindenfélét. Beépítetlen volt a hajó. Ezek után sor került a fedélzetre, ami úgy készült el, hogy a hajó felső részén, tehát a hajó szélén lyukakat vágtak, keresztgerendákat fektettek le, és arra került rá egy ilyen hajó fedélzeti rész. Na, ez már nagyon komoly volt. És ilyen tájban, egy kicsikét talán korábban került sor a vitorla használatra is, de abban az időben még úgy használtak a vitorlát, hogy a vitorlát az árboccal együtt lefektették. A későbbiekben történt meg, azt hiszem éppen Hatshepszut idejében már az, hogy olyan árbocokat, illetve olyan vitorlákat használtak, amelyiket középen tudtak rögzíteni, és még egy kicsit később pedig már ezeket a vitorlákat nem is kellett eldönteni, sőt, az árbocot sem kellett eldönteni, hanem egyszerűen feltekerték, ahogy manapság is csinálják.
Amikor az árbocok kialakultak, akkor lehet látni a rajzokon, hogy millió egy kis zsinór jön le az árbocokról, hogy azt megtartsa.
Igen.
Úgyhogy tiszta vonalazás az egész hajó.
De nagyon, egyébként nagyon-nagyon érdekes volt ez az egész megoldás, és ahogy védték az embereket a külső támadás ellen ezekkel a hajó palánkokkal. Eleinte csak sásból, illetve hát nádból font védő váz volt a hajósok védelmére. Későbbiekben egész komoly palánkot építettek ki.
Igen, ezek védelmi célt szolgáltak. És hogyha most visszatérünk egy pillanatra, mielőtt visszaadnám neked a szót, ha már magamhoz ragadtam, ehhez a bizonyos hajóhoz, a Kamosze-féle hajóhoz, akkor hogyha ezt megnézzük, ez az a típus, ami két oldalból áll, és nincsen külön alja ennek a hajónak. És még egy dolgot érdemes megnézni, hogyha az evezősöket, az ezüst figurákat nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy ők térdelnek, pontosabban úgy ülnek, hogy a sarkukra ülnek rá, és hát utána eveznek. Hát
az akkori szokás szerint a sarokülés volt a divat, nem pedig a kinyújtott láb.
Igen, tehát ők is így ültek, nem volt pad, amihez, mint a későbbiek során a rómaiaknál ugye padok voltak, és igen, ahhoz láncolták a rabszolgákat. Nekik nem volt padjuk, hanem egyszerűen a csónak aljában leültek, és úgy eveztek. És még azt is megfigyelhetjük ezen a hajón, hogy a későbbiek során a halotti bárkáknál középen szokott lenni egy kis náosz, egy kis épület, forma, amiben elhelyezték a koporsót a mumiával együtt. Na most ez sírba került, biztos, hogy ugyanazt a célt szolgálta, de itt még nem volt náosz, hanem maga a halott utazott minden valószínűség szerint, és hogyha őt megnézzük, akkor ő középen a legszélesebb részen ült, de ugyanolyan formában, mint az evezősök, szintén a sarkán. És a hajónak az elejében, meg a végében van beépítve egy-egy kis rész, olyan pulpitus forma, ami tulajdonképpen úgy tűnik, hogy kicsit meg volt emelve ez alatt a padló, és mint egy korláttal volt körülvéve, úgy képzeljük el, mint hogyha egy téglatestnek a három oldalát körülvennénk, és azt a felét, amelyik zárt, azt lekerekítjük, a hajó belső részébe kerülő részt pedig nem kerítjük körbe, tehát az üresen maradt, itt bele lehetett állni. Tehát árnyékot ez nem adott, és hogyha elképzeljük, hogy a vízben halad egy hajó egész nap, napokon keresztül tűző nappal, hát akkor bizony elég komoly feladat lehetett itt evezni is, meg irányítani is a hajót, sőt utazni is benne.
De a későbbiekben már ilyen, hogy mondják azt, ilyen...
Na most később már van fedő. Árnyékos hely, igen. De az az árnyékos hely, az is középen van, tehát nem mindenkit védtek ilyen formában.
Történelem nem változik ugyan már.
Na most még azt érdemes megfigyelni, hogy két figura áll ezen a hajón összesen. Az egyik a kormányos, a hajónak az egyik végében, az elején, és a hátsó részben pedig az az ember, aki irányítja, tehát a hajós kapitány. Most hajós kapitány nem feltétlenül volt külön személy, kisebb hajóknál kormányzás feladata is a hajós kapitányoké volt. Az a bizonyos ezüst hajó, ami az aranyhajó fölött volt, erre kiváló példa. És ott viszont még az is látszik, hogy az evező lapátok milyen formájúak voltak, mert hogy megmaradt több evező lapát is, és gyönyörű szépen egymással párhuzamosan állnak, jelezvén, hogy ez nagyon fontos volt, hogy egyszerre együttemre hajtsák a hajót. A két hajót, ha összehasonlítjuk, akkor megint csak különbségeket fedezhetünk föl. Mind a két hajónál ívesen halad a hajó, de sokkal nagyobb ívben, ível fölfelé a hajónak a vége az ezüst hajónál hátul, elől viszont egészen vízszintesen marad. Tehát ez is jelzi, hogy többféle hajó volt, attól függően, hogy milyen célra használtak egy-egy hajót. Tehát voltak kifejezetten gyors hajók, ma azt mondanánk, hogy futárhajók is. No, akkor visszaadom a szót, hogy hajókkal kapcsolatban nem, még csak, amit mondani akartál.
Nem, csak nagyon röviden szeretnék beszélni arról, hogy eddig beszéltünk halászhajó, futárhajó, stb. Csak,
halászhajókról nem
ja, halászhajókról nem is beszéltünk.
Még hát... arra is szót kellene keríteni, ha valaki elmegy a kairói múzeumba, csodálatos szép hajómodelleket láthatott, és láthat egy olyant is, ahol két halászhajó közös hálót próbál a rengeteg hal zsákmánnyal behúzni.
Na, tekintettel arra, hogy ha elmész a Balatonhoz, akkor ott is találkozol ilyesmivel. Úgyhogy térjünk vissza inkább a haditengerészethez, mert gondolom, hogy a haditengerészet, ha bár már nagyon kevés időnk van rá, de azért a haditengerészetről még mondjuk el azt, hogy tulajdonképpen a haditengerészek külön kaszt, valósággal külön kasztot alkottak, hiszen a mindenkori király fi, tehát a fáraó fiának a hatalma alá tartoztak, és a vezír, aki az országot vezette a fáraó alatt, annak nagyon kevés beleszólása volt a flotta élete. Valahogy egy kicsit úgy, mint manapság is, hogy a flotta az mindig egy kicsit elválik a hadseregtől. Na most a hajó, tehát a hajó szervezetében volt valami, amit úgy hívtak, hogy az evezősök jelvényhordozói. Ők voltak azok, akiknek hatalma volt a hajó felett, ők adták azután az utasításokat az evezősök parancsnokának. Na most érdekes dolog volt, hogy a katonák és a tengerészek felcserélhetőek voltak. Tehát volt, amikor a katonák, de csak a hajón belül, szóval hajón kívül nem. Tehát volt, amikor a katonák eveztek, és a tengerészek, hogy is mondjam, harcoltak, vagy pedig fordítva. Na most a jelvényhordozók például kinőhették magukat csapatparancsnokká. Nekik volt lehetőségük arra, hogy előrépjenek, és a flották általában háborúk idején mindig a második legfontosabb fegyvernemnek számítottak, az első természetesen a gyalogság és a lovasság a későbbiekben, illetve hát ez a szekeres harci mód volt, és a 12. dinasztiától váltak ennyire fontossá, ha jól számolom.
No, tehát akkor a hajózás Egyiptom történetét a kezdetektől a végig kísérte. Ez alatt sokféle hajótípus volt, sokféle célra használták ezeket a hajókat. Érdemes alaposabban is utána nézni, foglalkozni vele mindannak, akit ez valóban érdekel. Aki nem akar elmerülni a részletekbe, de egyáltalán, hogy nézett ki egy egyiptomi hajó, azt meg akarja nézni, a számos makettet találhat. A szolgaszobrok között vannak ilyenek, a Kairói Múzeumban megnézheti természetesen Kamosze hajóját is, ami Jákotep királynő sírjából került elő Drabulnagában, és megnézheti Gízában valódi eredeti méretében Keopsz fáraónak a napbárkáját, amivel a túlvilágon kívánt hajózni. És ezzel búcsúzunk a mai napra kedves hallgatóinktól, tehát viszont hallásra jövő pénteken a Fáraók Földjén műsorában.
Viszont!
Kontaktrádió. Legyen a vendég.